Az az ige, amelynek alapján nagy pénteken Isten lelkének segítségével az evangéliumot kívánom hirdetni, írva található Pál apostolnak a Korintusbeliekhez írott második levelében, az 5. fejezetben, a 19., 20. és 21. verset olvasom. Mint hogy az Isten volt az, aki Krisztusban megbékéltette magával a világot, nem tulajdonítván nékik az ő bűneiket, és reánk bízta a békéltetésnek igéjét, Krisztusért járván tehát követségben, mintha Isten kérne mi általunk, Krisztusért kérünk, béküljetek meg az Istennel. Mert azt, aki bűnt nem ismert, bűnné tette értünk, hogy mi Isten igazsága legyünk ő benne. Mert azt, aki bűnt nem ismert, bűnné tette érettünk, hogy mi Isten igazsága legyünk ő benne. A gyülekezet foglaljon helyet. Nem is olyan régen hallottam egy ige hirdetést, ami arról beszélt, hogy Jézus Krisztus mindenféleképpen bűnös kellett, hogy legyen, mert bűnösként halt meg helyettünk. Mert bűnössé tette őt Isten érettünk. És akkor ezen nagyon elgondolkoztam, és eszembe jutott az, hogy a korintusi levél nem ezt mondja. A korintusi levél nem azt mondja, hogy Jézus bűnössé tette, hanem, amint olvastuk, azt mondja, hogy bűnné tette érettünk. És azért ez nagyon nagy különbség. Tehát őt bűnné tette érettünk. Ő, amikor meghalt, akkor sem volt bűnös, csak felvállalta az embereknek a bűnét. Tudnélik, az egész Biblia, de így mondjuk a Péter levele is azt mondja, hogy ő, Krisztus, szenvedett érettünk, mint igaz a nem igazakért. Tehát amikor szenvedett, akkor is ő igaz volt, csak a nem igazakért szenvedett, tehát helyettük meghalt. Tehát semmiképpen nem volt bűnös. Ó, hogy lett volna ő bűnös? Az az ő neve, hogy a Szent. Ezért most az ige hirdetésben a következő szavakat, vagy gondolatokat fogjuk hallani. A Szent, a bűn, a mi bűnünk, és az igazság. Ezek a szavak jönnek elő majd most nagypénteken, ez az Isten tiszteleten. Tehát először Jézus Krisztusnak a bűntelenségéről szólok néhány szót. Ő, aki bűnt nem ismert, az lett bűnné érettünk. Állandó jelző Krisztusról, hogy ő az Isten ártatlan és tiszta báránya. Ő az, akinek a szájában álnokság nem találtatott. Ő az, akiről azt mondja a Biblia, hogy egyszer megkérdezte a sokaságot, hogy tud-e valaki rólam rossz bűnt mondani. És nem tudtak, még az ellenségei se tudták őt bűnnel vádolni. Tehát nem tudták bizonyítani, hogy ő bűnös lenne, vádolni tudták, de bizonyítani ezt semmiképpen nem tudták. Az ő neve az Ószövetségben is a Szent, ő az Izraelnek szentje. És őnek is soha egy rossz gondolata nem volt, soha egy rossz szó nem jött ki az ő ajkán. Ő bűntelen volt, egyedül ő volt bűntelen. Ő ember lett, mindenben hasonló lett hozzánk, kivéve a bűnt. Tehát ő nem volt bűnös. Ezért mondja az igénk, ami a textusunk, hogy aki bűnt nem ismert, az bűnné tette életünk, és nem bűnössé, hiszen az képtelenség. Mert csak bűntelen ember halhatott meg, vagy bűntelen helyettes halhatott meg életünk. A heidelbergi Kárténk is mondja, hogy aki bűnös, az más érteleget nem tehet. Tehát csak bűntelen és tiszta áldozatot fogadott el Isten. Aki viszont magára vállalta az embereknek a bűnét, úgyhogy bűnné tette őt Isten. Ez azt jelenti, hogy a bűnnek a büntetését rávetette. Hogy bűnné tette, azt jelenti, hogy a bűnnek a lényét látjuk, az most rákerül Jézus Krisztusra vádló tényezőként. A bűn az Isten ellenes lázadás. Meg kell büntetni, Tehát Jézus helyettesünk volt, ezért Isten őt büntette meg a mi lázadásaink miatt. A bűn olyan, mint egy fekete folt, egy csúnya fekete folt. Ezt most Isten rátette a Jézus Krisztusra. Abban a sötét éjszakában 12 és 3 között volt a szenvedésének a legnagyobb mértéke. Akkor volt 3 órás sötétség az egész földön. Akkor kiáltott, hogy én Istenem, miért hagytál el engemet? Tudnék, Isten haragszik a bűnre, és a bűnt meg kell, hogy büntesse. Testvérek, nem úgy történt ez az egész golgotai ügy és az emberek megváltása, hogy Isten úgy egyszerűen túllépett az eseményeken, hogy jó van, hát megbocsátok nekik, és kész. Mert a bűnt az meg kell büntetni. Tehát Isten igazság azt kívánja, hogy a bűn büntetést nyerjen. És voltaképpen egyetlen bűn sem marad büntetlenül. Ami bűn el lett követve ebben a világban, és még el lesz bűn követve, azt Isten mind meg fogja büntetni. De ez a büntetés vagy az embereken lesz végrehajtva, vagy pedig a Krisztuson volt végrehajtva. A választottaknak, a hívőknek az bűnei a Golgotán voltak megbüntetve. Tudnilik, Jézus Krisztust Isten, az Atya, az igaz bíró bűnné tette érettünk. Mivel ő teljesen szent és teljesen tökéletes volt, és egyszerűen az ő belső lénye iszonyodott a bűntől, és attól, hogy Isten rávesse az embereknek a bűnét, ezért kiáltotta a Gecsemáné kertben azt, hogy Atyám, ha lehetséges, múljék el tőlem ez a pohár. Tudjuk, hogy ott a Gecsemáné kertben, ott az éjszakában Jézus, amikor imádkozott, akkor ezt kiáltotta, hogy Atyám, ha lehetséges, múljék el tőlem ez a pohár. Ez azt jelenti, hogy Isten egy olyan kelyhet ad oda neki, egy szimbolikus beszéd, egy olyan serleget ad oda ő neki, ami az embereknek a bűne, vétke, tisztátalansága, és ezt most magára kell, hogy vegye, hogy ezekért meghaljon. És az ő lénye, az ő szent lénye teljesen tiltakozik ettől, iszonyodik a bűnnek bármilyen érintésétől és fajtájától. Ezért mondta, hogy Atyám, ha lehetséges, múljék el tőlem ez a pohár. Talán nem is azért kiáltotta ezt, mert ő nem lett volna kész arra, hogy helyettes áldozatot hozzon, hiszen ezért jött. Nem ezért kiáltotta ezt, hogy távoztassék el tőle ez a pohár. Nem azért, mert a halálbüntetést nem akarta magára venni. Ezért jött, ezért lett emberré, ezért ment be Jeruzsálembe. Hanem azért, mert a tiszta és szent iszonyodik a bűntől. Az ő minden elsőfogva szentséges mi volta, és a bűnnek a borzalmas fertelmessége között akkora különbség van, hogy a szent kiáltott az éjszakában, Atyám, iszonyodom ettől, nem akarom megérinteni, ez utálatos az én számomra, hogy ez akárhogy a közelembe kerüljön. És mégis, mivel Isten meg akar bennünket menteni, minden bűnünknek a büntetését rávetette, mintha ő lett volna a bűnös. Ha a Golgota eseményét és a nagypéntek történeteit nézzük, akkor ennek van egy olyan oldala, egy olyan része, amit mindenki láthatott, vagy láthat is. Egy mindenki számára szemlélhető valóság volt ez, hát aki kiment ott a kivégzés helyére, a falakon kívül, arra a különös formájú hegyre. Láthatták ezt a külső szemlélők, hogy mi minden történt ott. De nem az a lényeg. Ami külsőképpen történt, az nem a dolgoknak a igazi mi volta. Az is természetesen. De hát azt mindenki láthat, azt a festők megfesthetik, és gyönyörű festmények készültek a Golgotáról, a művészet történet legszebb ékességei ezek, különböző kiábrázolások. Az, ami ott történt, ami mindenki számára hozzáférhető volt és látható volt, az sokakat megihletett, költők, zenészek énekeltek róla, és az embert egy bizonyos borzongás is elfoghatja, amikor látja ezeket a Golgota ábrázolásokat. Mondja ki, szegény Jézus, hogy szenvedett. De hát mások is voltak már a történelem során, akik szenvedtek. Olyanok is voltak, akiket még jobban megkínoztak a történelem során, és mégsem maradt örök emlékezetük. Tudnilik, a dolgoknak a lényege nem az, amit lehetett látni, hogy kimondtak egy ítéletet, egy vallásos és egy polgári ítéletet, és azt végrehajtották. Nem ez a dolgoknak a lényege csupán, hanem ennél sokkal több történt ott. Ehhez azonban egy mélyebb látásra kell jutnunk. Ehhez egy mélyebb látásra kell jutnunk. Tudnivék, a polgári ítélet mögött volt egy másik ítélet. Ott most az Isten ítélő székéről van szó, illetve az Isten ítéletének a végrehajtási helyéről van szó. Ez pedig a háttérben van, vagy a láthatatlan valóságban történik. Tudnivék, ott Isten végrehajt egy ítéletet. A Jézus Krisztuson. Mivel ő hozzá tartozóknak, a hívőknek a bűneit el akarja venni, ezért áldozatot hoz, és az ő saját fiát bünteti meg a választottak és a hívőknek a bűne helyett, vagy bűnéért. És akkor történik az, hogy ez a szent, ez a tökéletes, ez az igaz, bűnné lesz életünk. És ő ezt felvállalta, és ezért jött, ezért mutatta be ezt a helyettes áldozatot. Nem olyan régen hallottam a rádióban, hogy amikor a németek megszállták Lengyelországot, akkor egy ilyen likvidálást hajtottak végre, vagy az egyik likvidálás során mondták, nem tudom, tizedik, minden tizedik embert ki fogják végezni. És egymás mellett állt egy katolikus pap, és egy férfi, egy három gyerekes családapa. És amikor ő kiszámolta a tiszt azt, hogy kire esik a sor, akkor ezt a három gyerekes családapát sorsolta ki, vagy számolta ki, hogy ki fogják végezni. És akkor a katolikus pap megkérte a tisztet, hogy nem cserélhetnék helyet vele. Neki három gyermeke van. És azt mondta, miért nem? Úgyhogy ezt a katolikus papot kivégezték, a családapa meg megmaradt és hazamehetett. És azt olvastam valahol, hogy a katolikus szokás szerint hát tesznek ilyen különleges dolgokat, amik tőlünk távol valók, de mégis szentté avatták ezt a katolikus papot, tehát értékelték az ő tettét, jogosan értékelték az ő tettét, és az a szentté avatási ünnepsége, amikor megtartották, akkor sokan ott voltak, és ott volt ez a lengyel apa is a családjával. Aki megértett valamit abból, ami a Jézusnak az áldozata. Tudnék, hogy nekem kellett volna meghalnom, és nekem semmi esélyem tovább nem maradt volna, de valaki helyettesen lett, valaki felvállalt engemet, és ez egy valós történet, és ez tehát megtörténhetik az emberek között is. Egyszer azt mondta a tiszt, hogy miért ne cserélj helyet? Hát cserélj helyet, ha azt gondolod. És helyette kivégezték a katolikus papot, aki ezt az áldozatot meghozta. Így tett Jézus. A igazságos számolás során ránk esett volna a sor, és bennünket ki kellett volna végezni, és Isten egy utat készített, ami számunkra. Illetve az Isten ítélete alapján mi nem tudunk megmaradni, és bennünket el kellene, hogy ítéljen. Jézus meg azt mondta, hogy én ő helyettük. Odaadom, oda szánom magamat, és ezért felment a keresztre, és mindvégig ott volt a kereszten. Tudnivék, jöttek a kísértések. A csúfolódók, akik körülveszik, a legkülönbözőbb ötletekkel vették körül. Egyszer majd ezekről is érdemes beszélni, de ezek közül az egyik az volt, hogyha ő valóban az Izrael királya, és hogyha valóban az Isten fia, mint ahogy annak mondja magát, hát akkor szálljon le a keresztről, és akkor mentsen meg bennünket, mondják a latrok, és így csúfolták az írástudók is. És Jézus nem szállt le a keresztről, mert így tudott bennünket megmenteni. Nem hagyta abba a bátyának a munkáját, mindvégig kitartott és álhatatos volt, hogy bennünket megszabadítson az isteni büntetéstől és az Isten haragjától. Tehát arról van szó, hogy aki bűnt nem ismert, azt bűnné tette érettünk. Tehát egy csere történt, a teljesen tiszta és szent lett az Isten szemében olyan, mintha elkövette volna, és az összes büntetést választottak, összes bűnét reávetette. Azokat a bűnöket, amik megnevezhetők a mi életünkben is. A családi életünkben, magánéletünkben, a polgári forgolódásunkban, a közutakon, amit elkövetünk, vagy bármilyen vonatkozásban, amit elkövetünk a bűnünk, múltban, a jelenben, vagy a jövőben. Ez a mi bűnünk, ami miatt mi Isten előtt nem tudunk megállni. Azért most a kérdés az, hogy hol van a mi bűnünk. Rajtunk van a bűnünk, és bennünket terhel, vagy pedig rátettük, rávetettük mi is a Krisztusra. Tudnék, nem csak Isten vetette rá a bűneinket Krisztusra, és büntette meg őt, hanem nekünk is ezt meg kell tennünk. Azért ne hordozzuk tovább a bűneink terhét, hanem imádságra vigyük oda a Golgotához, és vessük rá a mi engesztelő áldozatunkra, Jézusra. Íme az Isten báránya, aki hordozza a világnak a bűneit. Ő már elszenvedte a büntetést a bűneinkért, és elvett annak az erejét. Akkor a bűnnek és a bűnöknek az ereje már rajtunk ne basáskodjon, ne uralkodjon, ne zsarnokoskodjon. Tehát ezzel segítséget adott nekünk abban a kérdésben, hogy a bűneinktől meg tudjunk szabadulni. Valóban a te megváltott testvérem a Krisztus, valóban a te bűneid rajta voltak, az ő ártatlan lényét Isten megbüntette helyetted, tehát a bűn már nem kell, hogy uralkodjék te rajtad. Erről szól ez az ige a II. Korintusi levél 5. fejezetének 21. verse, amikor azt mondja, hogy azt, aki bűnt nem ismert, bűnné tette életünk. De hozzátesz egy nagyon érdemes, vagy érdekes buzdítást is, vagy felszólítást is az apostol. Azért béküljetek meg az Istennel. Az Isten már a békesség útját elkészítette. Tehát Isten most már megmutatta azt, hogy hogy lehet megszabadulni attól, ami Isten is közöttünk áll. Isten megmutatta itt a Golgotán, a Jézus áldozatában, hogy hogyan lehet megszabadulni azoktól a dolgoktól, amik bezárják nekünk a mennyországnak a kapuját. Isten megmutatta, hogy mi a szabadulás útja, tudnék azoktól való szabadulás útja, amik megrontják az Istennel való kapcsolatunkat. De ezt csak el kell fogadni. Ezt csak magunkévá kell tenni. Tehát Isten már megbékélt, a megbékélés lehetőségét felkínálta nekünk. De itt Pál azt mondja a 2. Korintus 5-ben, hogy ti is béküljetek meg Istennel. Mint ahogy előbb mondtam, hogy Isten már rávetette a bűneinknek a terhét Jézusra, de nekünk is Jézusra kell vetnünk a bűneinknek a terhét, hogy megkönnyebbüljünk, hogy megszabaduljunk azoktól. Ugyanúgy Isten megbékélt mi velünk, a megbékélés útját már felkínálta, kiépítette és felkínálta, és most azt akarja, hogy mi is béküljünk meg ő vele. És milyen drámai és elgondolkoztató az, hogy Isten már a békesség útját kiépítette, és minden áldozatot megtett annak érdekében, hogy ő közte és az ember között békesség legyen. Az embernek a szívével pedig még mindig ott vannak olyan gondolatok, amik nem az Istennel való békességre mutatnak. Hogy Isten már a megbékélés útját kiépítette, felkínálta, mi pedig még mindig békétlenek vagyunk valamilyen módon az Istennel kapcsolatban. Hogy esetleg van olyan ember közöttünk is, akinek Istennel szemben szemrehányások vannak a szívében. Miért adta Isten ezt? Miért engedte meg, hogy én velem hogy bánt az Isten? Azért ez nem volt szép őtől, hogy ezt megtette. És az ember szívében bizony sokáig ott rejtőzhet egy-egy Istennel szemben levő gondolat. Egy szemrehányás. És talán azt mondja a Szentlélek valakinek, hogy te még nem békéltél meg igazából Istennel. És az az ember sem békélt meg még igazából Istennel, akinek a bűnei nincsenek elvéve. Akinek a bűnei még mindig ott vádló tényezőként ott vannak a szívében, és mindig újból eszébe jutnak, az még nem békélt meg az Istennel. Aki a bűneit még nem vitte oda a Golgotára, annak nincsen békessége az Istennel. Annak nincsen megváltott új élete sem. És annak nincs bizodalma arról sem, hogy a halál pillanatában az ő országába kerül. Az fél a haláltól, az fél az isteni számadástól, és Isten előtti számadástól, és az ítélettől. Mert még nem békélt meg az Istennel. Azért nem békélt meg, mert azokat a dolgokat, amik a békétlenséget gerjesztik bennünk, azt még mindig őrizgeti. És még a bűne rajta van. Hol van a bűnöd? Még mindig magadon vagy, rajtad van, magadon tartogatod, vagy pedig már odaadtad. Ha odaadtad, akkor neked békességed van Istennel. Akkor nem kell mondani, hogy béküljetek meg Istennel. De itt a korintusi levélben voltak olyanok, akik még mindig nem tették le a bűnüket. Saját maguk vitték a bűneiket nappal és éjszaka. Egyedül vagy társaságban nem tudtak megszabadulni azoktól, és ők még nincsenek megbékélve az Istennel. És Pál apostol azt mondja, hogy most meg kell az embernek is békülni az Istennel. Isten már megtette ezt a lépést, az ember is tegye meg ezt a lépést. Mert amíg ezt nem teszi meg, addig nincsen békesség. És Pál apostol, nem mondom, hogy könyörgőre fogja, mert végső soron nem kell könyörögni, hanem unszolásra fogja a dolgot. Mintha egy kis olyan belső biztató, ilyen korholó, kohortatív, ilyen belső biztatással teli mondást lenne ez, azt mondja, hogy mintha Isten kérne mi általunk. Hogy ezt ne tőlem fogadjátok el, amit én most mondok, hanem az Isten saját maga mondja, bennünket nyomorult embereket felhasznál ennek az üzenetnek az átadására. De minthogyha az Isten kérne mi általunk, azért miközben ezek hangzanak, közben maga az Isten szól hozzá, miközben az igét hallgatjuk, a prédikációt hallgatjuk, ne az ember személyére nézzük, aki ezt mondja, hanem mögötte és fölötte és benne is általa az Isten maga szól, aki lelki valóságként itt van, és mintha Isten kérne mi általunk, azt mondja az apostol, ne az én gyengeségemre nézzetek, amiket szememre szoktatok vetni, ti, akik megvetettétek az apostolságomat is, mondja Pál. Hanem mégis én az Isten eszköze vagyok, mintha Isten kérne mi általunk, de tovább buzdít vagy érvel, azt mondja, a Krisztusért kérünk. A Krisztusért kérünk, és ennél nagyobb érv nem hangozhat el ebben a unszolásban. Ennél nagyobb érvet nem tudok mondani. Én a Krisztusért kérlek. És hogyha ez az érv sem elegendő, akkor neked soha nem lesz Istennel békességed. Krisztusért kérünk, béküljetek meg az Istennel. És egy indoklást is hoz, mert. Mert aki bűnt nem ismert, bűnét tett életünk. És akkor hangzik el az, amiről az ige hirdetésem szólt, ennek a unszolásnak, felszólításnak, vagy felkérésnek a végén a döntő érként jön ez, hogy azért béküljetek meg az Istennel, és azért kérhetünk titeket, úgy, mintha Isten kérne mi általunk, és a Krisztusért azért kérhetlek, mert ő már megoldotta ezt. Mert már nyitva van az út, csak el kell indulni. Nyitva van a kapu, csak be kell menni. Mert már megvan a békességnek az útja, megvan annak a lehetősége, a Krisztus által megszerzett út, mert aki bűn nem ismer, bűnné lett életünk. De ezzel nem fejeződik be. Ez csak valaminek a kezdete. Egy Isten keresésnek a lezáródása, nem mondom. Tehát az ember lelki életének egy nagyon fontos állomása ez. De ez csak egy kezdet. Tehát vannak a lelki életünknek is szakaszai, amiken végig kell járni, és érkezünk bizonyos állomáshoz, a bizonyos határvonalokhoz. Tehát az egyik ilyen mesdje, ahol lezárul egy bizonyos útszakasz, az Isten keresés szakasza, az, amikor megbékéltem Istennel. Amikor én már Isten gyermeke lettem. Amikor én már új emberré váltam. Amikor már én belépőt kaptam a mennyországba. Mert már megbékéltem. Most már többet nem haragszik rám az Isten, most már nem bíró számomra, nem atya. De ez még mindig csak valaminek a kezdete. Ide el kell jutni az életünk egy adott pontján, akár most, el kell ide jutni, és ezzel kezdődik valami más. Mi? Az, amit a versünk tovább mond. Bűnné tette életünk, hogy így mondja, mi Isten igazsága legyünk ő benne. És itt kezdődik valami egész új, aminek a címszava, vagy vezérszava az igazság. És kezdődik egy olyan korszak az ember életében, aminek ez a fejlécére írt szó. Igazság. De nem a hazugságnak az ellentéte ez az igazság, hanem az ítélet előtt való igazság, a bírói igazság, vagyis a nem vádoltság. Itt az az igazság, hogy te most már igazságot nyertél. Eddig vád alatt voltál, most meg már nem vagy vád alatt. A magyar igazság szó több jelentőségű. Az idegen nyelvekben két szó is van az igazságra. Aki tud németül, a Wahrheit, az a németül, az az, ami a hazugság ellentéte. De van egy másik igazság szó, a Gerechtigkeit, akkor valakit felmentettek az ítélet alól. Ez megvan az angolban is, meg megvan a görögben is, meg a héberben is. Tehát itt egy olyan igazság az, ami a címszó a további útszakaszon, ami azt jelenti, hogy nem vagy többet vád alatt. Hogy Isten téged igaznak lát. Hogy te már feltehetetlen vagy az Isten szemében. Szinte hihetetlen, mert mi ugyanakkor ebben a testben élünk, és ezerféle módon vétkezünk. De mégis bírói értelemben Isten már azt, aki megbékélt ővel, az úgy tekinti, mint aki feltehetetlen. Tehát amikor ez a bűnös ember akár mi, ugye, oda kell álljunk az isteni ítélőszék elé, majd a manap, akkor nem azt fogja mondani, hogy azért te egy olyan hívő voltál, aki ezt tetted, meg ezt tetted, meg ezt tetted. Nem azt fogja mondani, hanem azt fogja mondani, hogy fel van mentve. Ennek már nincs károsztatása, mert nincsen semmi károsztatása annak, aki Krisztus Jézusban van. Tehát a bírói ítélet szerintünk már fel van mentve, és ezért van státusza az Isten fiúságra, van belépője a mennyországba, ami azt jelenti, hogy Isten őt nem fogja már számon kérni semmilyen bűne miatt. Mert teljes a bűnbocsánat, amit szerzett, mert a mi bűneinket már rávetette Krisztusra. De csak akkor, hogyha Krisztus a helyettesünk. Hogyha mi azt mondtuk Krisztusnak, hogy te velem közösséget vállaltál, én veled közösséget vállalok. Ha valaki igazából hívő lesz, ha valaki azt mondja, hogy Krisztus az életemnek a középpontján válik. Ő az én belső vezérlő elvem. Ő az, aki engem belül irányít. Én Krisztusé vagyok. Én odaadtam neki a szívemet, az életemet. És tudom, hogy minden bűnömet megbocsátotta. Az az ember el tudja mondani, hogy most már az ő igazsága is az enyém. És egy új szakasz kezdődik, amikor az ember úgy él, a bűnös ember, igen, a bűnös ember úgy él, hogy ugyanakkor tudja, hogy én már Isten szemében igazságot nyertem. Ez nem azt jelenti, hogy most nyugodtan vétkezhet, és azt teszi, amit akar, mert úgyis van bűnbocsánatod, mert Istennek ezer módja van arra, hogy bennünket a engedetlenségeink útján megállítson. Istennek ezer útja van erre, és ő tudja, hogy hogyan és melyiket alkalmazva. De mégis, ha valaki már megbékélt az Istennel, valaki megértette a Golgotának a titkát, az az ember bár Isten szemében igaz. Isten úgy tekinti, hogy mintha soha semmi bűnt nem követett volna el. Sőt, Isten úgy tekinti ezt az embert, mintha minden olyan lett volna, mint Krisztus, olyan tiszta, szent és igaz. Mert egy csere történt. Az én bűnöm Krisztusra került, az ő igazsága pedig én rám. Értjük? Az én bűnöm a Krisztusra került, és kielégítetést és meglapolást nyert. Az ő igazsága pedig rám került. Ezért Isten engem úgy néz, mint Krisztust. Mert Krisztus úgy nézett egyszer, mint engem. Ez volt a helyettes áldozat. Ez volt a helyettes elégtétel. Ez volt a kereszt áldozatnak a titka, hogy bűnné tette, értem, hogy én Isten igazsága legyek ő benne. Ővé lett a bűnöm, ennyi lett az ő igazsága. De azonban figyeljük meg azt, hogy nem azt mondja, hogy Isten igazsága legyen bennem. Majd nézzük meg, hanem azt mondja, hogy Isten igazsága legyen benne. A 2. Korintus 5.21-ben ezt olvassuk, hogy bűnét tette életünk, hogy mi Isten igazsága legyünk ő benne. Tehát nem azt mondja, hogy az ember önigaz lesz. Nem azt mondja, hogy az ember most tökéletes lesz. Nem azt kell itt elgondolnunk, hogy ez a hívő ember most már soha semmi rosszra nem fog hajlani. Mert ez nem lenne igaz, sajnos, mert amíg a földi testben élünk, nekünk harcolnunk kell a bűnnel, ami újból és újból meg környékez bennünket. Hanem azt mondja, hogy Isten igazsága legyen benne. Vagyis Krisztusban van a mi igazságunk. Tehát ha valaki Krisztusban van, csak akkor látja őt az Isten igaznak. Nem mi bennünk van az igazság, hogy Istenem, most már nézd rám, én megigazult vagyok, én most már mindent meg tudok oldani. Tehát nem abban van az új életnek a záloga, hogy Istenem, te engem igazán tettél, és én, mint egy megigazult ember, már képes vagyok mindenre. Én már lazán lerázom magamról a kísértéseket, én most már talpon maradok, bármilyen próba lesz, én soha téged meg nem foglak tagadni, mert bennem van az igazság. Nem, azt mondja, hogy Krisztusban van az igazság. És akkor milyen az igazság, ha mi is Krisztusban vagyunk. Tehát azt jelenti, hogy a hívő ember csak akkor igaz, hogyha Krisztusban van. Csak a Krisztusban való kapcsolat az, ami bennünket befedez. Mert akkor, ha a Krisztussal összeköttetett belső életünkben, akkor Isten ránk néz, és előbb Krisztust látja. Előbb látja őt, és az ő igazságát. A vele való kapcsolat, a benne való maradás, és az ő szeretetében való mindvégig tartó reménykedés az, ami megvalósítja számunkra azt az igazságot, ami örökre megáll. Amen.